A mi segítségünk, konfirmációi ünnepi istentiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és ünnepi istentiszteletünket a 165. dicséretünk éneklésével közösen kezdjük el. A 165. dicséretünknek az első 3 versét fogjuk énekelni. Az első vers így kezdődik, itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. Isten igéjére figyeljünk közösen, ahogy bibliaolvasó vezérfonalunk a mai napra rendelt újszövetségi igében azt megjelöli, Pál apostolnak a Filippibeli gyülekezethez írt leveléből, a 2. fejezetből olvasom a 12-től 18-ig terjedő verseket. Ezért tehát, szeretteim, ahogy mindenkor engedelmeskedtetek, nem csupán jelenlétemben, hanem sokkal inkább most távollétemben is, félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket. Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a cselekvést az ő tetszésének megfelelően. Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy fedhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban. Ha az élet igéjére figyeltek, ezzel dicsekszem majd a Krisztus napján, hogy nem futottam hiába, és nem fáradtam hiába. Sőt, ha italáldozatul kiöntetem is a hitetekért bemutatott áldozatban és szolgálatban, örülök, és együtt örülök mindnyájatokkal. De ugyanígy örüljetek ti is, és örüljetek velem együtt. A kegyelem Istene tegye áldottá számunkra az ő igéjét, jöjjetek fennállva, ezért most közösen is imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, köszönjük ezt a csodálatos ünnepnapot, köszönjük azt, hogy lépteinket idehoztad, idevezetted, minden egyes alkalom, amikor veled találkozhatunk, amikor téged hallhatunk, az valami különös ajándék lehet a mi számunkra. Mégis most, hogy itt vagyunk akkor, amikor gyermekeink, fiataljaink bizonyságot tesznek arról, hogy valamit megláttak te belőled, valamit megismerhettek a te utadból, valahogy még ünnepébbé teszi ezt a találkozást. Szeretnénk áldani és magasztalni téged azért, hogy megőriztél bennünket, hogy gondunkat viseled, hogy nem feledkezel meg rólunk. Egykor a keresztségben azt az ígéretet kapták, hogy minden nap velük leszel, és elteltek esztendők, és ez az ígéret megállt, és ők nem csak itt lehetnek, hanem vallhatnak is arról, hogy egykor azok, akik őket a te kezedbe helyezték, most idáig is elvezették őket. Lehet, hogy még sok mindenben tanácsolni kell az ő életüket, mint ahogy a miénket is, de hisszük és valljuk, hogy most már ők is értenek ebből valamit. Így kérjük most is a te ígédnek világosságát, taníts bennünket. Engedd, hogy gyermeki lelkülettel tudjunk rád tekinteni. Megvalljuk előtted, hogy az élet titkait, dolgait nem látjuk át, nem ismerjük. Add a te bölcsességedet, hogy annyit lássunk belőlük, amennyire szükségünk van. Kérjük a te szent lelkedet, engedd, hogy az munkálkodjon, igazzá tegye mindazt, ami itt közöttünk történik, hogy minden ígéret és fogadalomtéter őszinte legyen, és mögötte ott lehessen az az emberi elszántság, gondolat, amit te meg tudsz áldani. A mi Urunk Jézusért kérünk, hallgass meg imádságunkat, és légy itt velünk ezen az ünnepi Isten tiszteleten. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására készüljünk együtt a 25. Zsoltárunknak a második versével. 25. Zsoltárunk második versét énekeljük. Utaid, Uram, mutasd meg, hogy el ne tévejedjem. Alapigénket újraolvasom Pál apostolnak a Filippi beli gyülekezethez írt leveléből, a második részből, a 15. verset és a 16. vers első felét. Hogy fedhetetlenek és romlatlanok legyetek Isten hibátlan gyermekei, az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igéire figyeltek. Foglaljuk el a helyünket. Kedves ünneplő gyülekezet, kedves fiatal barátaim, családtagok, rokonok, ismerősök és gyülekezetünk. Azt hiszem, hogy ezt a pár sort, hogyha valaki úgy figyelmesen hallgatta, és ebből a kiemelt részre különösen odafigyelt, akkor az kiértette belőle, hogy Istennek valami szándéka, valami terve van mindannyiunknak az életével. Ez így fogalmazódott meg ebben az alapigében, hogy ragyogtok, mint csillagok a világban. Erről szeretnék néhány gondolatot bizonyságtételként eltenni, vagy elétek tenni, hogy ez a ragyogás a világban, ez nem is egy olyan egyszerű küldetés, nem is egy olyan egyszerű feladat. Minden embernek az életében van valamilyen belső vágyakozás, ilyen belső elképzelés, hogy nem csak magából megmutat valamit, hanem az élete az valahogy olyan síkra terelődik, vagy úgy tudja megélni, hogy az tényleg ez a szó adja vissza, hogy olyan ragyogó tud maradni. És ilyenkor úgy beleértjük azt, hogy egy kiegyensúlyozottságot szeretnénk, valami belső nyugodtságot, egy értelmes életet, aminek van látszatja, aminek van öröme, aminek van boldogsága. Valahogy így képzelem el ezt a kifejezést ott a lelkünk mélyén, hogy úgy ragyogni. Ezt a dolgot nem lehet viszont csinálni. Számtalanszor belefut az ember abba, hogy az élete egy olyan pillanatához érkezik, vagy egy olyan szakaszához, ahol úgy érzi, hogy ez nem valósul meg, hogy nem vagyok a helyemen, nem tudok ragyogni. És ilyenkor az ember ezt csinálni akarja. Megpróbál módokat, módszereket találni arra, hogy visszahozza a saját életének a fényét, a lényegét, az értelmét, magát, ezt az egészet, hogy az élet az úgy tényleg az életet mutassa. Pál apostol int egy gyülekezetet, ezt a Filippibeli gyülekezetet, ahol azt mondja, hogy nézzétek, nektek tényleg van egy ilyen küldetésetek, de ne felejtsétek el, hogy ezt a küldetést, ezt Isten biztosítja a számotokra, ennek megvannak a bizonyos feltételei, megvannak az előzményei, ezt valahol komolyan kell venni, meg kell élni, és akkor ez működik. Én azért hoztam ezt a gondolatsort ide egyrészt, mert mai napi igénk ez. És ilyenkor mindig arra gondolok, hogy akkor ezt nem én találtam ki, hanem az Isten adja útravalónak. Másrészt pedig azért hoztam ide, mert itt vannak azok a fiatalok, akik bizonyságot tesznek arról, hogy valamennyit Istenből megismertek. Nem tökéletes az ő ismeretük, ahogy a miénk sem az. Ezt még bőven lehet csiszolni, bőven lehet mit hozzátenni. Ugyanakkor mégis valahogy, akik szülők ide kísértétek, vagy családtagok, vagy gyülekezet, mégis azt nézzük bennük, hogy ők valahol a jövendőnk. Nem csak a családunknak a jövendője, hanem itt tekint rájuk a gyülekezetünk is. Ha majd mi innen elmegyünk, akkor talán ők lesznek azok, akik a helyünkbe ülnek. De itt tekint rájuk valahol a világ is, a következő nemzedék. Az, akik formálják a világot, az, akik vagy ragyognak benne, vagy valami nagyon nagy sötétség fog következni. Egyáltalán nem mindegy tehát, hogy mit is hordoz az ember magában. Nézzük, hogy mit mond erről Pál apostolon keresztül Isten. Azt mondja először, hogy aki ragyogni akar, az félelemmel és rettegéssel vigye véghez az üdvösségét. Félelemmel és rettegéssel végigvinni az üdvösségig a dolgokat. Az első hallás az ember azt mondja, hogy ezt nem is értem. Pont azért lépek be egy templomba, pont azért lépem át ezt a küszöböt, pont azért hozom ide a gyermekemet, mert egy kis békességre vágyok, egy kis megnyugvásra, hogy valamit kin lehet hagyni, egy zajos világot, egy olyat, ami igazságtalan, egy olyat, amiben nem mindig értik meg azt, amire én gondolok, vagy amit én érzek. És belépek az Isten szín elé, és akkor én azt ott úgy képzelem el, hogy ott nem félek és nem rettegek. A másik nagy kérdés benne, hogy mindig azt tanultuk, mindig ezt tanítottuk, ezek a fiatalok is így értették meg, hogy a kegyelem az az Isten ingyen kegyelme, az üdvösséget az ember nem önmagának csinálja, ezt ajándékba kapjuk. Pál mégis azt mondja, hogy félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti üdvösségeteket. Nem téved Pál apostol, hanem egyszerűen meglátja az embernek azt a meglankadását, azt a kényelmi állapotát, ahol ezt muszáj így megfogalmazni. Hogy mi nagyon sok minden miatt félünk és rettegünk, nagyon sok minden nyugtalanít bennünket az életbe. Ha csak az ő korosztályukat nézzük, akkor most van az az időszak, amikor úgy igazán fornak és változnak, ahol kell nézni azt, hogy milyen utat adjak elé, melyik iskolába vigyem el, mit tanítassak vele. Hogyan tudom biztosítani azokat a külső feltételeket is, hogy ő jó úton legyen. Félünk és rettegünk. És hogyha belenézünk a nagyvilágba, és látjuk azt, hogy mi formálódik ott, akkor ki ne félteni a saját gyermekét. Egyik szülő ezt mondta, hogy valahogy az én időmben még kihúzzuk. Aztán, hogy az övékében mi lesz, ezt nem tudhatjuk. Ez nagy rejtély, de nyomasztó rejtély a számunkra. De emellett... Vajon ki az, aki félelemmel és rettegéssel gondol arra nap mint nap, hogy csak el ne engedje a gyermekem az Isten kezét. Csak megmaradjon neki mindig ez az ígéret, hogy vele van az Isten minden napon a világ végezetéig. Ki az, aki úgy tud imádkozni olyan forrón és olyan buzgón ezzel a kéréssel, hogy egyetlen egy dolgot szeretnék, hogy Isten vigyázzon rá végig, és azt adja meg neki, ami neki kell. Tehát ebben is benne van az a félelem és az a rettegés, az a nyugtalanság, ami minden mással kapcsolatosan összeköti az ő életét az én életemmel. Ha azt akarjátok, hogy ragyogjanak, akkor a ragyogás egyik biztosítéka az, hogy ott vannak az Isten mellett. Ha ők ott az Isten előtt egy kicsit megrettennek, az sosem baj, mert az azt jelenti, hogy a világban már nem kell féljenek, mert akkor tudják jól, hogy Isten gondot visel rólunk. Mi ezt mindig megcseréljük. Félünk a világban, és Isten előtt túlontúl nyugodtak vagyunk. Azt gondoljuk, hogy majd ő mindig mindent elintéz. Helyettem nem intézi el. Egy kicsit hadd legyünk nyugtalanok, és félve és rettegve gondoljunk arra, hogy az ő életük megmaradjon az Istennek, és akkor ők is ragyogni fognak, de mi is. Akkor mi is békességben leszünk, amikor az ő életükre tekintünk. Aztán a másik dolog, amit Pál apostol mond, az sem egyszerűbb, azt mondja, hogy legyetek fethetetlenek, hibátlanok, romlatlanok egy olyan világban, amiről ezt mondja az apostol, hogy elfordult, elfajult, elég kemény szavakat használ. Tényleg lehet tökéletes az ember? Tényleg lehet fethetetlen, hibátlan és romlatlan? Nem tudom így visszaadni most a szülőknek. Aki azzal adta ide ezt a 12 gyermeket a kezembe, hogy valamit én is hozzak ki belőlük, és legyenek jobbak, nem tudom. Én nagyon remélem, hogy valamiben biztos formálódott az életük. De ez nem így van, hogy mi egyszer csak tökéletesek leszünk. Amúgy is mondtam, hogy nem egy egyszerű korosztály. Otthon megvannak biztos a vita témák, megvannak a feszültségek. Fiam, ezt így kéne csinálni, apám, én nem így akarom csinálni. Fiam, ezt jó lenne megfontolni, ez engem most nem érdekel. Benne van. De lesznek-e ők fethetetlenek, hibátlanok és romlatlanok? Hát, ha rólunk vesznek példát, akkor soha. Tehát azt is el kell mondani, hogy mi sem vagyunk tökéletesek. És mivel mindenki azt mondja, hogy a gyermekeink azt szívják magukba, amit látnak és átélnek, akkor miért várnám azt, hogy ő több legyen, mint amit én meg tudtam mutatni neki. Mégis azt hiszem, hogy meg lehet találni ennek a magyarázatát, amiről itt Pál beszél. Azt mondja, hogy ha valaki ragyogni akar, valaki tényleg az életében azt akarja hordozni, azt a töbletet, ami számára és mások számára is sokat jelent, áldást jelent, akkor meg kell tanuljon egyre hibátlanabb lenni. Ezek a kifejezések, amiket Pál apostol itt felsorol, az áldozathoz kapcsolódnak egyébként. Régen a régi ember az Ószövetségben, ha Istennek valamit megköszönt, vagy Istentől kérni akart valamit, vagy meg akarta bánni a bűnét, akkor az áldozati állatot mutatta be égő áldozatként, és ebbe az Isten elég szigorúan azt mondta, hogy ha elém akarsz állni, akkor nekem ne a satnyát hozd, ne a vakot meg a fél lábut, hanem hozd azt, ami tökéletes. Mert az illet meg engem. Én gondot viselek rólad, a legtöbbet, a legjobbat adom neked. És nagyon sokszor megszólaltak a proféták, és elmondták, hogy tudjátok, ez a baj veletek, hogy az Isten elé már csak azt teszitek oda, ami a maradék. És ez van így valahol bennünk is. Amikor azt mondja a Pál apostol, hogy a hibátlant, a fethetetlent, a romlatlant, akkor azt mondja, hogy ne spórold ki azokat a dolgokat, amiket úgy Isten elé kellene adni a szívem teljességéből. Valahogy ez az életünkben így van, küzdünk is vele, hogy ami marad az erőmből Istennek, az az Istené. Ami marad Istennek az időmből, az az Istené. Ami marad a gondolatomból Istennek, az az Istené. Na de akkor ebből lesz ragyogás. Akkor ezt meg tudja tényleg az Isten áldani? Akkor, amikor nézem a saját életkapcsolataimat, mert azért ez más emberi kapcsolatokban is így van, nem teszek bele teljeset, akkor miért várom azt, hogy ez tökéletesen működjön? Amikor félváról veszem azt, hogy valakiért felelősséget vállaltam, amikor félváról veszem azt, hogy a társammal foglalkozni kell, hogy én őt azért kaptam Istentől ajándékba, hogy valami szolgálatot én is oda tegyek az ő életébe. Ezeket nem teszem bele, akkor nincs ragyogás. Akkor az van, amit tapasztalunk, amit élünk, hogy úgy megvagyunk egymással, egymás mellett, és van egy hatalmas nagy vágyakozás bennünk, hogy ez jobb legyen. És van ez a kifejezés, hogy romlatlan, nagyon jó kifejezés, csak mi nem értjük talán azt, hogy mit akar hordozni, azt mondja ezzel, hogy hát a romlatlan az valami olyasmi, ahol összevegyíthetetlenül, vagy összekeverhetetlenül vannak meg a dolgok, ami valami valóságos, és nem kerül bele sosem olyan, ami félrevinne, ami megrontja, ami tönkreteszi azt, ami szép és jó. Ha két anyag nem tud összekeveredni egymással, erre mondta a régi ember, hogy na ez romlatlan. Ez mindig megmarad az, aminek lennie kell. És valahogy ez így van, hogy az Isten lelkét sem lehet összekeverni más dolgokkal. Az Istennél nagyon sok mindenben nincs kompromisszum. És ezt valahol megpróbáltuk nekik is átadni, hogy ha az Isten valamire azt mondja, hogy jó, akkor az a jó. És akkor hiába teszek mellé valami mást, ami jónak látszik, vagy amit a világ diktál, az nem jó. És ha ez a kettő összekeveredik, nincs ragyogás. És akkor van egy utolsó gondolat. Ha ragyogni akartok, akkor az élet igéjére figyeljetek. Az élet igéjére figyeljetek. Ez a ragyogás, ez nem egy belőlünk fakadó ragyogás. Ez egy visszatükröződés. El is mondja, szép a kép. Ragyogtok, mint csillagok a világban. A csillagoknak nincs saját fénye. A napfényét adják vissza, és ezzel mindent elmond az apostol. Itt Isten az, aki a maga dicsőségével rávilágít az emberi életre, és ha ez visszatükröződést talál, akkor ez ragyogás lesz. Valahol ez az egész megtanít bennünket arra, hogy az Isten közelébe próbáljunk maradni. Mert akkor ez látszik, akkor ez megvalósul. Az Isten országából valamit ebben a világban megélni, az nem egy könnyű dolog, nem egy egyszerű dolog. Nem könnyű másnak lenni, pedig ez a divat. Legyek más. Ne olyan, mint a többi. Ne álljak be a sorba. Ezt mindenféle kirívó módon meg lehet ma tenni. És akkor az emberek azt gondolják, hogy na most felhívtam magamra a figyelmet és ragyogok. Isten azt mondja, hogy van egy olyan másság, amit lehet, hogy a világ nem akar látni, nem akar befogadni. És mégis irigyel. És ez az irigység, ez ott van a világban, és azt mondja egyszer Pál apostol egy másik helyen, azt mondja, hogy valahol a világ nem akar ezzel foglalkozni, nem akar előről hallani, és mégis sóvárogja, várja az Isten fiainak a megjelenését. Mert bennük van valami olyasmi, amit nagyon hiányol, nagyon vágyik. Én nagyon remélem, hogy azok a fiatalok, akik itt vannak, és azok a családok, akik velük ezt egy közösségben megélik, azok engedik és hagyják azt, hogy az Isten igéje valahogy úgy bevilágítsa az egész életüket. És azt meg tudja mondani, hogy mi az, ami helyes, mi az, ami kell, mi az, ami szükséges nekem, és mi az, amit talán távol kellene tartani az életünktől. Ragyogtok, ha az élet igéjére figyeltek. A záró gondolatom az az, hogy most minden fiatal testvérünk fog kapni egy áldást. Egy olyan áldást, ami ott szerepel a Szentírás első üres oldalán, és kézbe is kapják, és ez az áldás, ez kísérheti az életüket. Én azt hiszem, hogy ezt nem értjük elsőre, hogy az, ami oda le van írva, az micsoda. De ha végig kíséri az életünket, és elővesszük, és mi magunk is vegyük elő, nézzük meg, hogy mi mit kaptunk. És gondoljuk újra át, hogy vajon abból mit értettünk meg. Vajon miben akar ebben az Isten minket megszólítani, utat mutatni. Ez nagyon sokak számára kapaszkodó volt már. És az egész így fejeződik be Pálnál, hogyha ebben a szolgálatban állok, majd dicsekszem a Krisztus napján, hogy nem futottam hiába, és nem fáradtam hiába. Ez már egy személyes zárása akar lenni ennek az ige hirdetésnek. Én is szeretném, hogyha nem futottam volna hiába. Én is szerettem volna, hogyha nem fáradok hiába. Nem a fáradtság miatt, hanem azért, mert mindig ott van az emberben az a vágy, hogy azok a magok, amelyek elhintésre kerültek, azok egyszer tényleg teremhessék azt a gyümölcsöt, ami az Isten dicsőségére megtöbbszöröződve megjelenik, ugyanakkor a mi életünknek a ragyogását kölcsönzik, adják vissza. Csendesedjünk el, és imádságba kérjük Istent, hogy minket is újítson meg abban a szövetségben, amelyet mi kötöttünk, miközben tanúi vagyunk annak, hogy gyermekeink az Isten közelében valhatnak az ő szeretetéről. Fennállva imádkozzunk közösen is. Örökkévaló Istenünk, valahol az életünk azon pillanatai a legmeghatározóbbak, amelyek tényleg olyan ragyogásban tudnak telni, ahol nem a sötétség árnyéka borul rá egy-egy pillanatra, hanem valahogy csodálatos módon, akár felismerjük, akár nem, de mégis az életünkbe azt a világosságot hozod, amely békességet teremt, amely utakat tud nyitni, mutatni, ahol az emberi bölcsesség meg tud hajolni a te bölcsességed előtt. Köszönjük, hogy ez a mai vasárnap is ilyen a maga ragyogó napsütésével, világosságával. Hisszük, hogy ezt tőled kaptuk ajándékba, és így akartad még az ünnepünket is teljesebbé tenni. De látjuk a magunk életét is, a problémáival, a küzdéseivel, sokszor a hiányosságaival, és köszönjük azt, hogy ennek ellenére minket alkalmasnak láttál arra, hogy egy-egy ilyen gyermeket elhelyez családi közösségünkben, hogy nekünk ajándékoztad őket, hogy mi hordozhatjuk, nevelhetjük, és egy kicsit felelősek is lehetünk az ő ragyogásukért. Félelemmel és rettegéssel, vagy talán inkább így mondanánk, aggodalmaskodással kísérjük az ő életüket. Hadd higgyük el, hogy ha mindezt ott a te közeledbe tesszük, akkor ezek csitulnak és egyre csendesebbek lesznek. Szeretnénk hibátlanabbak lenni. Nagyon sok hibát követünk el, amelynek a következményei nap mint nap visszatérnek az életünkbe, megnehezítve, mindazt, amivel most is küzdünk, segíts bennünk egy kicsit tökéletesedni. Elhinni azt, hogy a tiszta élet az út a ragyogáshoz. Hadd legyünk őszinték te előtted, önmagunkhoz, de egymáshoz is. És köszönjük azt is te neked, hogy a te igéd az nem hagy minket magunkra. Hogy nem hagy elveszni ebben a világban, hanem úgy, ahogy énekeltük a Zsoltár szavával, világos utat jelöl ki a számunkra. Hadd tanuljuk azt, hadd értsük azt, és hadd engedelmeskedjünk annak. Így kérünk, hogy maradj velünk, hordozd az életünket továbbra is. Imádkozunk azokért, akik megkeseredve, szomorú szívvel kiáltanak te hozzád, adj nekik vigasztalódást. Imádkozunk a betegeinkért, add, hogy erősek legyenek, és ne felejtsék el, hogy sokszor az erőtlenségükben a te erőd meg tud mutatkozni. Imádkozunk gyülekezetünkért is, szolgálatainkért, engedd, hogy a te dicsőségedet valahol tükrözni tudja. És imádkozunk azért a békétlen világért, amelybe elhelyeztél minket. Lehet, hogy erősek a kifejezések, de elfordult és elfajult nemzedék ez, amelyben mi szeretnénk betölteni a küldetésünket. Adj ehhez bátorítást és erőt. Kérünk, hogy így a te áldásod nyugodjék meg mindannyiunk életén. Amen. Közösen imádkozzunk úgy, ahogy Jézus tanította azt nekünk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek vigasztaló kegyelme legyen és maradjon mindnyájan mi velünk. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és úgy hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel hívom fel a gyülekezet figyelmét az adakozásra. Az adakozással kapcsolatosan hirdetem, hogyha valaki még az adóbevallását esetleg nem készítette el, és szívesen rendelkezik úgy, hogy gyülekezetünk alapítványa számára felajánlható 1%-ot elkívánja juttatni, akkor itt a persejek tetején elhelyeztük az alapítványunk nevét, adószámát, és köszönettel fogadunk minden ilyen felajánlást. Gyülekezeti életünk, templomunk rendben tartására fordítjuk ezeket az adományokat. Örömmel hirdetem a gyülekezetben, hogy 12 fiatal testvérünk van itt közöttünk, akik szeretnének bizonyságot tenni a maguk hitéről, Istenbe vetett reménységükről. A konfirmációi ünnep istentisztelet alkalmával történik meg az ő kikérdezésük. Nem nevezném én ezt vizsgának, inkább bizonyságtételnek. A fogadalomtételük is, illetve az első közös úrvacsorájuk a gyülekezettel. Megterítettük tehát az úrasztalát nem csak számukra, hanem mindazoknak, akik ezzel élni szeretnének. Legyünk imádságos szívű ünneplő résztvevői ennek az alkalomnak is, amelyre az istentisztelet második felébe kerül sor. Szeretettel hirdetem még a gyülekezet számára, hogy Erdélybe tervezünk közös körutazást Székelyföldre június 26 és július 1-e között. Vannak még helyeink, örömmel vesszük, hogyha még akár családosan együtt többen jelentkeznek, akár egyedül is lehet erre jelentkezni. Igyekszünk úgy szervezni, hogy mindenki kényelmesen és jól érezze magát. Egy közös alkalom lehet, nem csak a kirándulás szép ebben, hanem hogy mi együtt élhetjük meg az ezeken a helyeken való közös forgolódásunkban azt, hogy mi egy közösséghez is tartozunk. Tehát az időpont június 26 és július 1-e között lesz. Isten tiszteletünknek ezt az első részét a 397. énekünk 4. versével zárjuk, majd nemzeti imádságunkat, a himnuszt fogjuk énekelni. 397. énekünk 4. verse így kezdődik. Küldj fiaidból, akik nem hiába élvezik kincsed, hirdessék szavad.
Thank you.
A konfirmációi bizonyságtételhez és fogadalomtételhez készüljünk a 392-es számú énekünk második versével. 392-es számú dicséretünk második verse így kezdődik: Kihívott minden népből egy lelki népet itt. Isten tisztelet folytatásaként először a fiataloknak a kikérdezésére kerül sor. Előtte egy-két gondolatot szeretnék elmondani. Ebben az esztendőben, vagyis ebben a tanévben készültünk velük a konfirmációi ünnepi Isten tiszteletre. Igazából ennek a felkészülésnek az alapját a heidelbergi káténk és a második helvét hitvallás, mint református egyházunk hitvallási iratai adták. Nem kértem már a gyermekektől, hogy ezeket szó szerint megtanuljuk, bevágjuk, viszont ennek a szellemiségét szerettem volna átadni nekik. Az a kikérdezés, amire itt most sor kerül, az nem most arról szól, hogy mit tudnak és mit nem, és hogy levizsgáztassuk őket, mert ezt azt hiszem, hogy nem is tehetném meg, és nem is lenne igazságos. Ezt akkor tehetném meg, hogyha utána helyet cserélnének a gyülekezette, és ugyanazokat a kérdéseket kikérdezhetném a gyülekezet tagjaitól is, és azok is meg tudnának felelni, mind akik most a padban ülnek. Amiért mégis idehozzuk ezt a pár kérdést és ezt a pár feleletet, az az, hogy egy kicsit felelevenítsük azt, amit mi magunk is tanultunk, amit mi magunk is sokszor elfelejtünk. Évről évre talán így egy kicsit visszaidéződik az emlékünkbe, illetve azért egy kicsi súlyt adjunk annak, hogy ez a félelemben és rettegéssel vigyétek véghez az üdvösségeteket, ez megkezdődhössen ezen az ünnepi Isten tiszteleten. Egy kis nyugtalanság tényleg nem árt nekünk, nagyon-nagyon elkényelmesedett emberek vagyunk, ami néha talán azzal próbáljuk leplezni, hogy majd a jó Isten úgyis megoldja, egy kicsit nagyobb bátorsággal kellene belelépnünk abba, amire el is hívott bennünket. Két személyes dolgot még a kérdezés előtt. Az egyik az az, hogy akik itt ülnek, közülük már sokan a második nemzedék tagjai, hadd mondjam így. A szülők vagy keresztszülők már ültek azokon a székeken, és tettek itt fogadalmat. Úgyhogy azt érzem, hogy azok a családok, akik így térnek vissza, hogy már nem csak a saját életükben tapasztalták ezt, hanem a gyermekeik életében is eljött ez az idő, azok különösen ünnepi hangulatban, vagy egy kicsit nosztalgiázva vehetnek részt ezen a mai alkalmon. Egy kicsit én is így vagyok, a tizedik csoport, akikkel így közösen készültünk fel. Ez is egy ilyen kerek szám számomra, egy kis jubileum, és remélem, hogy ez nekik is, nekem is hozza azt a közös örömöt, amire Isten így elhívott bennünket. Most azt a pár kérdést hadd tegyem fel nekik. Őket arra kérem, mivel szép számmal vagyunk, hogy álljanak fel, hogyha valakit felszólítok, és hallható szóval, lehetőleg minél hangosabban, úgy, hogy mindenki hallhassa a feleletet, adjanak választ ezekre. Akkor az első kérdést tenném fel, hogy egyáltalán miért vagyunk itt, és miért is konfirmálunk, miért kerül sor a konfirmálásunkra otthon.
Mert a szüleink a keresztségkor fogadalmát tettek rá, és hogy megerősítsük bennünket.
Így van, ezért konfirmálunk. Miből készültünk fel magára a konfirmációra, Dani?
A Bibliában és az apostoli hitvallásból.
Bibliából és az apostoli hitvallásból. Hány részből áll a Biblia? El tudná valaki esetleg mondani? Tibor.
Ószövetség és új szövetség.
Két részből, köszönöm. Ószövetségből és új szövetségből. Határoljuk be, hogy mettől meddig tart az ószövetség egysége.
Az ószövetség a teremtéstől Jézus születéséig, és az új szövetség Jézus születéséig, tehát Jézus vagy Krisztus után 100%-ig.
Így van, tehát még a tanítványok életét is így magába tudja foglalni. Mivel az egész Biblia azért egy nagyon nagy falat lett volna, hogy átolvassuk, ezért volt egy vezérfonalunk, amely összefoglalta a Bibliának a nagy üzeneteit. Mi volt ez a vezérfonal, Bori?
Az apostoli hitvallás.
Ez az apostoli hitvallás. Hány része van magának az apostoli hitvallásnak? Hány részből áll, Levente?
Négy részből áll. Isten és a teremtés, Jézus és a megváltás. Szentlélek és a megszentelődés, és az egyebek.
És az egyebek, jó? Az egyebek közé mi tartozik? Fel tudná valaki sorolni, hogy ezt miért választottuk külön, tehát ugye ebben mi van? Farkas.
Az egyetem és a Szent Egyház, a szentek közössége, a bűnök bocsánata, a testvér támadása és az örök élet.
És az örök élet. Igen, ezek nagyon fontos dolgok, és hozzátartoznak a mi hitünkhöz. Menjünk el, akkor az elejétől induljunk el. Mi az, amit tudunk Istenről és a teremtésről?
6 napig teremtette, a 7-en megtette.
És a 7. napon megpihent.
A szavával teremtette.
Isten a szavával teremtette az egész világot, és azzal jött létre. Rúzsina.
Ádám és Éva volt az első ember.
Ők voltak az első ember pár, így van, de mégis helyes, hogy ők voltak az ember, így ketten együtt. Ádámot és Évát hová teremtette Isten? Mit készített elő nekik benne?
Az Éden kertet teremtette.
Az Éden kertjében. Ez egy tökéletes világ volt, mégis azt tapasztaljuk, hogy ez megromlott. Mitől romlott meg ez a világ, Antti?
Ettek abból az almából, amit a kígyó javasolt nekik.
Javasolta
nekik. Ők is lettek olyan, mint Isten.
Így van. Jó, köszönöm szépen. Hogy neveztük ezt a fát, hogy alma volt vagy körte, azt nem tudtuk eldönteni.
Az életfája.
Ez volt a... Az egyik fa volt az életfája, ami ott volt a paradicsomban, a másik pedig...
A jó és a rossz tudásának.
A jó és a rossz tudásának a fája, és innen ettek ők végül is. Mi volt a következménye, hogy ők nem engedelmeskedtek Istennek? Mi volt ennek a következménye?
Kiküszöbölt az égenkertből, és...
Jó, egy következmény. Kiküszöbölt az égenkertből, botom.
Kemény munkával kell
megkeresni a kenyerünket. Kemény munkával kell
megkeresni a kenyerünket, Levente. Lesz halál.
Lesz például elmúlás, és ezzel bejött az ember életébe a halál.
Lettek betegségek.
Igen, ez is ennek a következménye.
A nőknek fájdalmasan kell szülni.
Igen, ez is hozzátartozik, hogy az utódok úgy jönnek világra, hogy ez fájdalommal együtt jár. Jó. Ez a bűn, ami ott történt, aztán elhatalmasodott, ebben a családban már megszületett a legnagyobb bűn is, ami megszülethet. Mi volt ez?
Az első gyilkosság.
Az első gyilkosság. A Biblia elején vannak még olyan történeteink, amelyek arról tesznek bizonyságot, hogy Istennek van ítélete is, de megmentő szándéka is. Tud-e valaki egy ilyen történetet mondani, ahol Isten ítéletet mondott a világról, de mégis valakiket megmentett benne?
A Noé és az állatokat és Noé családját.
És Noé családját. A Noé történetének vége azzal záródik, hogy Isten szövetséget köt az emberre. Mi volt ennek a jele, és mi volt a szövetség maga?
A szivárvány.
A szivárvány volt a jele, és mit ígért Isten? Mi volt az ő ígérete?
Árulizál, többet nem pusztítja el.
És nem pusztítja el a világot. Egy másik történetben az ember akarta megmutatni a maga nagyságát, de ezt Isten nem engedte. Melyik volt ez a történetünk, Farkas?
Bábel tornya. Az emberek el akarták érni Istent, de Isten lerombolta a tornyot, és összekeverte a nyelvüket.
Igen. Ahogy tovább lapozzuk a Bibliát, Isten kiválasztott olyan embereket, akiken keresztül szerette volna önmagát megmutatni. Hogyan neveztük mi ezeket a régen élt embereket? Prófétáknak is nevezzük őket. És az ősatyáknak. Tudnánk ősatyákat mondani a Bibliából? Ősatyákat.
Ábrahám.
Például Ábrahám.
Izsák,
Jákob és József is az volt. Így van. Az ősatyák élete után Isten úgy döntött, hogy egy népet is kiválaszt a maga számára, és ezen a népen keresztül is bemutatkozik. Ennek a népnek ki volt az első olyan vezető egyénisége, aki ezt a népet szó szerint vezette, Kuzsi? Ő volt Mózes. Mit tudunk Mózesről, amit tudunk róla?
Hogy Egyiptomban az első, tehát a gyerekeket meg kellett ölni, mert rosszabbáltak, és ő is első szülött gyerek volt, és az anyja egy kosárban a Nílusra
elhajóztatta a Níluson. Így van. És aztán Mózesnek az életében eljött az a pillanat, hogy ő is kellett találkozon személyesen Istennel. Hol volt ez a találkozása Istennel, Dalma?
Pusztában látott egy égő csillagot, ami éget, de nem égette.
Így van, és Isten ott megszólította őt. Milyen feladatot adott neki? Milyen feladatot adott neki?
Azt, hogy szabadítsa ki Egyiptom népét.
Igen, hogy Egyiptomból a népet szabadítsa ki. Mózes ellenkezett, és azt mondta, hogy nem fognak hinni neki. Isten milyen jelekkel erősítette meg őt? Anti.
Ledobta a botját, és az kígyóvá vált, aztán fölvette, és újra volt fölvette.
Például ez volt az egyik jel. Másik jelet is tudunk, hogy mi volt a másik jel? Igen, tehát a keze leprás lett, aztán meggyógyult, és ezt is meg... Hiába ment el Egyiptomba a fáraó, nem hitt a jeleknek. Isten ezért keményebb jeleket bocsátott egész Egyiptom földjére. Mik voltak ezek? Mik voltak ezek?
Az egyik a víz.
Ez volt az első ilyen jel. Összefoglalóan, hogy nevezzük ezeket a jeleket, Fuzsina?
A 10 csapás.
Ez volt a 10 csapás, ebből az egyik volt, hogy a vizek vévé váltak. Tudunk még csapásokat mondani? Leve.
Jégeső.
Sötétség borult Egyiptomban.
Bögyök
jöttek, bogarak.
Békák
jöttek el minden. Tamás.
Sáskák.
Dögvész. Egy utolsót mondjuk, mert az nagyon fontos, hogy a 10. csapás mi volt ott.
Minden elsőszülött fiú meghalt, kivéve azok, akiknek jubérel a házuk ajtaját be nem kenték.
Így van, vérrel be kellett kenni a ház ajtófélfáját, és akkor nem halt meg senki. Hogy nevezzük ezt a bárányt, amit ott levágtak, és a vérével kibírt?
Páska bárány.
Ez volt a páska bárány, így van. Ez kapcsolódik össze Jézus áldozatával, mint előképpel. Jó, egy kicsit menjünk tovább, a pusztába vándorol ez a nép nagyon hosszú ideig. Milyen módon gondoskodott Isten az ő népéről? Tudunk erre példát hozni esetleg?
Mannát és gyűrjet adott nekik, és amikor szomjaztak, vizet tudott fakasztani.
Vizet is fakasztott. Tudjuk-e, hogy a vízfakasztás történetében mi volt az a hiba, amit Mózes is elkövetett, pedig ő igen nagy profétája volt, Tomi?
Mózes azt mondta, hogy ezt a csodát ő csinálta, nem, és emiatt nem mehetett be a szentébe.
Emiatt ő nem mehetett be az ígéret földjére, ez így van. Mózes és a nép életében volt egy kiemelkedő esemény, amikor Isten szövetséget kötött velük. Mi volt ennek a szövetségnek a jele? Mi volt ennek a szövetségnek a dokumentuma? Hadd kérdezzem így. Ez a 10 parancsolat. A 10 parancsolatot milyen formában kapta meg ez a nép? Milyen formában? Antikor.
2 darab kőtáblában.
2 kőtábla. Hogy voltak megosztva a parancsolatok? Demi? Hát az első kőtáblán mennyi volt?
5.
4. És a másodikon? Akkor már csak 6 lehetett. Köszönöm. Nem mondjuk el mind a 10 parancsolatot, de Jézus segített összefoglalni. Miről szól az első kőtábla? Andi.
Isten és az ember.
Nem hallanak téged, ha nem állsz meg.
Isten és az ember kapcsolatáról.
Isten és az ember kapcsolatáról. Miről szól a második kőtábla? Miről? Berente.
Ember és ember.
Az ember és az ember kapcsolatáról. Jó. Ahogy tovább megyünk az időben, nem részleteznénk, hogy az Ószövetségnek mennyi fontos története van még. Érkezzünk meg Jézus születéséhez. Ha Jézus születéséhez érkezünk, akkor először beszéljünk arról, hogy miért a Jézus nevet kapta. Mit jelent ez a név, hogy Jézus?
Szabadító.
Szabadító? Igen, mitől szabadít meg ő bennünket? Milyen szabadító? Ő a bűneinktől szabadít meg bennünket. Úgy is szoktuk mondani az ő nevét, hogy Krisztus. Mit jelent ez a név, hogy Krisztus? Mit jelent ez a név, Tamás?
Felkent.
Felkentet jelent? Ez azt jelenti, hogy Isten három tisztségbe avatta őt be. Mi ez a három tiszt, amit ő kapott? Botond.
Főpap, proféta és király.
Főpap, proféta és király. Főpapként milyen szolgálatot végzett Jézus? Főpapként, Fúzsának.
Ő volt az áldozó és az áldozat is.
Ő volt az a pap, aki az áldozatot bemutatja, de ő maga volt az áldozat is. Hol történt meg ez az áldozat bemutatás? Ez hol történt, Bori?
A Golgotán.
Ez a Golgotán történt nagypénteken a keresztre feszítésben. Így van. Jézusnak az életét felszoktuk osztani, hogy amivel ő munkálkodott, annak három nagyobb területe van. Melyek ezek a területek? Ki tud ebbe segíteni? Tom.
Csodák, gyógyítások és tanítások.
Így van. Mondjunk el egy pár csodát, legalább így címszavakban. Egy-egy olyan csodát említsünk meg, amit Jézus mondott. Péter.
Vizenjárás.
Jézus járt a vizen például. Péter is járt.
Vakot
gyógyítás. Ez is csoda, de ez inkább már a gyógyítások közé tartozik.
Feltámadt.
Hát ez elég nagy csoda, hogy feltámadt. Lázárt is feltámasztotta, tehát egy halott ember. Jó, akkor most mondjunk olyan csodákat, amik viszont tényleg gyógyítások, amit Benni is mondott. Kiket gyógyított Jézus, vagy milyen embereket volt?
Leprásokat.
Például leprást, aztán még, Tibor?
Egy 38 éve beteg ember.
38 éve beteg ember. Esetleg azt meg tudnám mondani, hogy ez a beteg ember hol volt 38 évig, vagy?
A Betesda tó mellett volt, és nem volt.
És nem volt, aki bevigye oda a vízbe, pedig az meggyógyította, aki először belép, amikor egy angyal felkavarja a vizet. Jó, gyógyítás történetet esetleg még egyet tudunk-e mondani? Bori? Vakokat, többet is gyógyított Jézus. Jó. Példázatokat mondott. Jézus így tanított, hogy példázatot mondott. Egy pár példázatot soroljunk fel.
A magvető példázata.
Például a magvető példázata, Boton.
Vagy a szőlősgazda példázata.
Szőlősgazda példázata, Lemente.
Talentumok
példázata. Benni?
Az irgalmas samaritán.
Irgalmas samaritános példázata. Ezek tanító történetek, amelyben Jézus az övéi tanítványai tanította. Jó. Jézus életének az eseményeit fűzzük egy láncolatba, és mondjuk már el azokat az ünnepeket sorrendben, amik az ő életéhez kapcsolódnak. Az első ünnep, Péter?
Karácsony, Jézus születése.
Karácsony, Jézus születése. Utána következő ünnepünk az micsoda, Bori?
Virágvasárnap,
Jézus bevonul Jeruzsálembe. Utána?
Nagy csütörtök az utolsó vacsora.
Nagy csütörtök az utolsó vacsora. Igen?
Nagypéntek, Jézus keresztrefeszítése.
Jézus keresztrefeszítése nagypénteken. Utána jön egy nagyon szép ünnepünk.
Húsvét, Jézus feltámadása.
Húsvét, Jézusnak a feltámadása, és még van kettő ilyen. Farkas.
Mennybe menetel, 40 nappal a feltámadás után.
Így van, és utána 50 nappal a feltámadás után pedig.
Bűnkönt a Szentlélek eljövetele.
A Szentlélek eljövetele. Jó, köszönöm szépen. Még szeretnék egy olyat kérdezni, hogy Jézus 12 tanítványt választott magának. Ők mind apostolok lettek. De valakit emlegetünk úgy, hogy apostol, de nem volt Jézus tanítványa közvetlenül. Ki ő? Van.
Pálapostol.
Ő Pálapostol. Pálapostolnak az életéről tudunk-e valamit, hogy ő végülis hogyan szolgálta Isten?
Kezdetben egy nagy keresztényűtöző volt, mert a Damaszkuszi úton megszólította Isten, megvakult, majd Jézus követője.
Így van, ez az ő élettörténet, és utána nagyon sok úton járt, ahol nagyon sok helyre eljutott a világban. Jó. Egyetlen olyan ünnepünk van az egyházi évünk során, amely nem Jézus életéhez kapcsolódik. Viszont nagyon fontos nekünk, és a hitünkhöz meg kapcsolódik. Melyik ez az ünnepünk? Tomi.
Ez a reformáció ünnepe, amit október
31-én. Október 31-én ünnepelünk. Mi volt a kiváltó oka a reformációnak, vagy honnan indult el? Ezt még áruljuk azért el.
Luther Márton, 95 tétel.
Így van, köszönöm szépen. Ő fogalmazta meg 95 tételben, majd pontba, hogy mi az, amiben úgy érzi, hogy vissza kell térni a Biblia tanításához. Köszönöm szépen a feleleteket. Szerintem a gyülekezet is érzi belőle, hogy azért valami munkát azért mi is belefektettünk a felkészülésbe. És nem mondtam meg előre senkinek, ezt bár nehezményezték, hogy ki melyik kérdést fogja kapni. Abban állapodtunk meg, hogy mindenki mindegyikre jelentkezik, és én akkor fel tudok szólítani. Remélem, hogy egy kicsit bizonyságát adtuk annak, hogy van olyan ismeretanyaguk, amire lehet azt a bizalmat építeni, ami hitbeli bizalom Isten felé, hogy aki ezeket a csodákat, ezeket az életutakat eddig rendezte, az az övékét is tudja. Ezt akartuk csak elmondani nekik, ezt akartuk megmutatni. Hogy a Bibliában azok a példák, amelyek előttünk állnak, arról szólnak, hogy Isten nem feledkezik meg róluk sem, rólunk sem, és így az ő áldása fogja kísérni az ő életüket is. A kikérdezés után az ünnepi fogadalomtételre kerül sor, amelybe kérem, hogy ők álljanak fel közösen mindannyian. Két kérdést fogok feltenni, amire ők hallható szóval, lelkiismeretük szerint itt a gyülekezet előtt fognak megválaszolni. Legyünk ennek imádságos résztvevői. Kérdezem akkor először tőletek. Keresztelésetek alkalmával szüleitek kívánságára lettetek Isten szövetségének, a keresztény anyaszentegyháznak tagjaivá. Kijelentitek-e most, hogy Istennek ebben a szövetségében meg akartok maradni, és követni kívánjátok Krisztust, és vallást tesztek róla. Felejétek, kijelentem. Most kérem, hogy a gyülekezettel közösen, de a gyülekezet nyugodtan maradjon most ülve, együtt tegyünk vallást a mi hitünkről, elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadta a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kérdezem továbbá tőletek, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy Jézus Krisztus követői, református anyaszentegyházunknak egész életetekben hűséges, úrvacsorával élő, szolgáló és áldozatra kész tagjai lesztek. Felejétek, ígérem és fogadom. Most pedig fogadjátok Isten áldását, kérem, hogy egyesével jöjjetek ide az úrasztalához, és vegyétek át azokat a bibliákat, amelyeket nektek készítettünk elő. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Amen. Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról én is vallást teszek az én mennyei atyám előtt. Bármit mond pedig nektek, megtegyétek. Amen. Mert tudja, ti mennyei atyátok, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek tőle. Akik megtartják szövetségét és ünnepeit. Hitetek pedig ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjon. Igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, csak is én általam. Amen. Mert amit korábban megírtak, a mi tanításunkra írták meg, hogy türelmet és vigasztalást merítsünk reménységre. De cselekedetei által nyert igazolást a bölcsesség. Amen. Engem helyes ismeretre és értelemre, hogy követhessem a te szabadat. Nagy békességük van azoknak, akik szeretik törvényedet, nem botlanak meg azok. Pedig nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istenből való lelket, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk. Amen. Most az ünnepi fogadalomtételetek és az áldás vételetek után én, mint az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de hivatalos szolgája, Hirdetem nektek, hogy felhatalmazlak benneteket az úrvacsora vételére, és kérem, és kérjük közösen a gyülekezettel együtt, a nagykegyelmű Istent, hogy se élet, se halál, se angyalok, se fejedelemségek, sem semmi el ne szakítson benneteket az Isten szeretetétől. Ettől a pillanattól kezdve gyülekezetünk önálló tagjainak tartunk benneteket. Kérem, hogy foglaljátok el most a helyeteket, és készüljünk a közös asztalhoz, a konfirmandusok első úrvacsora vételéhez, és azt követően a gyülekezet úrvacsora vételéhez. A konfirmandusok először egy kehelyből fogják az úrvacsorát venni életükben, utána, ha ők mind a helyükre kerültek, akkor következik majd a gyülekezet is. Az úrvacsorára készülve és az ő fogadalom tételüket megerősítve a 434. dicséret első versét énekeljük. 434. dicséretünk első verse: Vezess Jézusunk, s véled indulunk. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson bennünket egy jelenvaló gonosz világból Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, akinek nevére ezért érjen dicséret, dicsőség örökkön örökké. Amen. Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az ő szent vacsoráját. Elénk adja Pál apostol a korintusbeli gyülekezethez írt első levelében, a 11. fejezetben a következőképpen. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adok, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálákat adván megtörte, és ezt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, minek utána megvacsorált volna, ezt mondván: e pohár az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, míg nem eljön. A konfirmandusokkal együtt vallást tettünk a mi hitünkről, az ilyenkor szokott kérdéseket most nem teszem fel, hiszen imádságos résztvevői voltunk az ő fogadalomtételüknek is, úgyhogy csendesen hajtsuk meg így ülve a fejünket, és imádságban készüljünk az úrasztalához. Örökkévaló Istenünk, köszönjük a terített asztalt a te irgalmadnak, szeretetednek jeleivel, és köszönjük azoknak az életét, akik először állhatnak itt, és vehetik magukhoz ezt lelki táplálékként. Így szeretnénk becsatlakozni mi is, mint ünneplő gyülekezet. Ennél az asztalnál lehet bűnbánó szívvel kérni téged, hogy kegyelmedet árazd ránk. Ennél az asztalnál lehet téged segítségül hívni, hogy az életünket tedd teljesebbé. És ennél az asztalnál lehet együtt örvendezni te veled, talán éppen azokért, akiket ajándékba kaptunk te tőled. Kérjük, hogy így add számunkra most ezt az asztalt, mint az örömnek, a háladásnak megterített asztalát. Engedd, hogy részesüljünk a te békességedből. Engedd, hogy mindaz, ami velünk történik, az hozzád közelebb vigyen. Ami Urunk Jézusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Mielőtt az asztalhoz jönnénk, hadd szólaljon meg Isten feloldozó kegyelme: én, mint az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak méltatlan, bár de hivatalos szolgája, hirdetem most nektek a ti bűneiteknek a bocsánatát és az örök életet, amelyet megad a mi Urunk ingyen kegyelméből, Krisztus érdeméért. Amen. Most, akik elkészítettük magunkat, akkor a megszokott rendben jöjjünk majd az úrasztalához. Az úrvacsora osztás alatt a 457. dicséretünktől énekeljük folyamatosan az énekeinket, és azt kérném akkor a gyülekezettől, hogy először várja meg, hogy a most konfirmáltak úrvacsorát vegyenek. Ha mindegyikük a helyükre ért és helyet foglaltak, akkor kérem, hogy az énektábla felüli padsor jöjjön az úrasztalához. Az orgona felől kell elindulni először, itt a kenyeret fogadjuk, megkerüljük az úrasztalát, itt a hátam mögött, és itt pedig a bort fogja kapni mindenki. Ha elfogyott ez a padsor, akkor cserélünk, és akkor a másik padsor jön az orgona felől, ők a tábla felüli irányba induljanak el, először kenyeret venni, és utána a bort. Végül pedig a karzaton ülők.
Thank you.
Így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az ő szent vacsoráját, és ezen az ünnepi, konfirmációs ünnepi Isten tiszteleten így élhetünk mi is. Isten tegye áldottá számunkra mindazt, amit eddig elkezdett bennünk, hogy azt teljességre vigye, és legyen áldott azoknak az élete, akik ezt a szövetséget a maguk számára most megerősítették. Szeretnék köszönetet mondani azoknak a szülőknek, családoknak, akik segítették és támogatták, hogy ezt a feladatot tudjuk végezni. Köszönöm azt a támogatást, amellyel küldték a gyermekeiket, hozták őket. Köszönöm a segítséget a templom díszítésében mindazoknak, akik ehhez hozzájárultak. És köszönöm szépen a gyülekezetnek is, hogy lehetővé teszi alkalomra, hogy egy ilyen ünnepi templomban fogadhassuk azokat, akik az életüknek ehhez az eseményéhez elérkeztek. Hajtsuk meg imádságra a fejünket, és ezért mind adjunk hálát. Örökkévaló Istenünk, mindig is tudtuk, hogy nagy a Te hatalmad és nagy a Te erőd. Jó néha ebben úgy megfürdeni, ezt közelebb érezni magunkhoz. Köszönjük, hogy ez a mai délelőtt ilyen lehetett. A Te dicsőséged örökké megáll, enged, hogy a mi életünk pedig alkalmas legyen arra, hogy ezt tükrözze. Hadd ragyogjunk mi is ebben a világban, úgy, mint akik a Tieid vagyunk. Hadd éljünk azzal a békességgel, belső bizonyossággal, hogy gondot viselsz rólunk. Így kérünk, hogy maradj velünk, és az az áldás, amelyet kaptak, hadd nyugodjék meg azoknak az életén, akik ezt tőled engedelmes szívvel fogadják. Amen. Isten tiszteletünket az áldás vétele előtt hálaadó énekünkkel fejezzük be a 264. dicséretünknek az 5. versét énekeljük. 264. énekünk 5. verse, áldjad az Úr nevét, őt áldja minden én bennem. Fennállva fogadjuk Isten áldását. Mindezek után pedig az Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg a mi szívünket, gondolatainkat, ami Urunk Jézus Krisztusban. Amen.